Póca Zoltán, Jurisicsvár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója, mai beszélgető társam. Zoli, köszönöm szépen, hogy ide eljöhettem.
Örülök, Isten hozott, nem találkoztunk még itt, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült megtalálni a várat, bár jól el van dugva a belvárosban.
Sajnos semmit sem, máshol még nem találkoztunk, egyébként ismerem a várat, mert én magam is nagyon szeretem Kőszeget, és gyakran járunk itt egyébként. Lehet, hogy a történelmi örökség okán is, és az építészeti hagyaték miatt is, de én itt nagyon erősen érezni azt, hogy ez egy művészeti, kulturális erőtér, ahol most vagyunk. Te mióta részesülsz ebből, és mióta vagy abban a bizonyos székben?
Én 1988-ban kezdtem el itt dolgozni, úgyhogy az már 33 évvel ezelőtt volt, illetve 25 éve vagyok igazgatója az intézménynek, úgyhogy elég régóta, most éppen készülünk jövőre, lesz 40 éves a színház, és amikor erről beszéltünk, akkor megjelentettünk egy könyvet is, és elrémültem, hogy tulajdonképpen a 40 évből 33-ra illene emlékeznem, közvetlenül, mint dolgozóként is. Persze nem emlékszem mindenre sajnos, de szerencsére, hogy a szerző összeszedje megfelelő információkat.
Művelődési központként is funkcionáltok itt. Milyen közösségek vannak, vagy milyen közösségi eseményeknek adnak teret a várhelyiségei?
Előzetesen hadd magyarázzam el, hogy ez a hosszú nevű intézmény, ez miből áll. Alapvetően, ha én most a névjegyemet kitenném, azon egy ilyen vár sziluettje rajzolódik ki, aminek három bástyája áll, három nagy bástyája áll jelen pillanatban is. Most ez a három bástya, ez a mi munkánkban is jelentkezik, hiszen egyrésztről vagyunk ugye egy történelmi emlékhely, egy kiállító tér, egy olyan hely, ahova nagyon sok turista, nagyon sok érdeklődő jön. Másrésztről a nevünk ugye Művelődési Központ, egyedüli ilyen közművelődési intézménye vagyunk a városnak, ilyen típusú programszervező, rendezvény, szervező intézmény, illetve ugye nagyon sok közösség itt nálunk működik, amire majd kitérünk, és a harmadik pedig a Kőszegi Várszínház, amely tulajdonképpen a nyári időszakban egy nagyon fontos magasművészeti színvonalat produkáló rendezvénysorozat, amit szintén mi csinálunk. Na most ez a hármas egység, ebből te a közösségekre kérdeztél rá. Nagyon fontos, hogy a városnak olyan közösségei vannak, amelyek nagyon hosszú évtizedek óta működnek. Mondjuk egy példát. Kőszegváros fúvószenekara Magyarország legrégebbi folyamatosan működő amatőr fúvószenekara. Tehát a legrégebbi az országban. De mondhatnám a Concordia Barátság Énekegyesületet, amely szintén nagyon régóta működik, és egyébként épp a jövő hétvégén lesz egy kórusfesztiváljuk, köszönhetően annak a szakmai munkának, hogy sikerült hozzá pénzt nyernünk. Természetesen a néptáncnak bár nem voltak nagy hagyományai, hiszen a város, mint sok nemzetiségű város, azért alapvetően nem a magyar néptánc bástyája volt a hosszú évtizedeken keresztül, de szerencsére sikerült megőrizni azt, hogy legyen ennek egy csapata, ez a Hajnalcsillag néptánc együttes, itt működnek nálunk, itt van a próbatermük is, de itt vannak a kőszegi vonósok, akik szintén jubilálni fognak, most már 30 évesek, és ők pedig azt a fajta kamaramuzsikálást ápolják, amelyről Kőszeg nagyon híres volt, hiszen a polgári családokban tulajdonképpen mindenki tudott valamilyen hangszeren zenélni, és ők ezt a fajta hagyományt viszik tovább, és nagyon kiváló műsorokat, programokat állítanak össze, van utánpótlás csapatuk is, a kis tücskök, úgyhogy ezek a nagyok. Aztán itt van az Ataru, akik nem nálunk próbálnak, hanem a zeneiskolának a csoportja, de azt gondolom, hogy mint kiemelt kulturális csoport mindenféleképpen fontos megemlíteni, de hát működik nálunk négy nyugdíjas klub, de itt vannak egyébként az üveg túloldalán a szépkorú csalogányok, akik még nem mertek színpadra állni, de mindig összejönnek 10-15-20-an éppen, ahogy kívnak a betegsége, meg az egyebe engedi, és énekelnek együtt, és közösségben vannak. Emellett rajzszakkörünk van, kézműves szakkörünk van, itt van nálunk a Nyitok tanulási központ, amely alapvetően kompetenciafejlesztéssel foglalkozik, és hát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy bármilyen kulturális civil egyesület nálunk otthonra lel, akkor is, hogyha nem nálunk tartja az összes próbáját, akkor is, hogyha nem ez a székhelye, bár többnek itt van a székhelye is, de a kiemelt eseményeit, a nagyobb programjait, a nagyobb rendezvényeit azt nálunk tartják, hiszen ez a város közművelődési szintere, és hát a lovakterem 2300 fős befogadó képességével tulajdonképpen nagyon sok szép élmény nyújtatott már az ide látogatóknak, amiben az is fontos, hogy a turizmus felé is mi szeretjük ezeket az értékeinket megmutatni. Szerintem ezek így egymásra hatásban működnek, hiszen a helyi értékekre kíváncsiak, én azt gondolom, az emberek, nem pedig arra, amit bárhol máshol megkaphat. Ennek van egyébként egy kis boltja is, ami kifejezetten a helyi termékeket árusítja, ami jelen pillanatban éppen egyébként zárva van, mert átalakulás alatt van, de ezt is létrehoztuk annak idején az Idott-Kő Naturparkkal közösen, hogy legyen a helyi termékeknek olyan helye, ahová be tudja hozni az is, aki éppen csak másodállásban, vagy fusiban, vagy nem tudom, hogy hogyan készít mézet, vagy éppen készít ilyen szép kis horgolásos dolgokat. Tehát ezek mind-mind beletartoznak ebbe a nagy kalapba, úgyhogy ez a három láb, amíg mi állunk, és hát ott emellett még azért ott vannak a nagyobb különböző Európai Uniós projektek, amik segítik a közművelődésnek a napi szintű működését.
Az itt helyet kapó egyesületek közül te melyiknek vagy tagja? Aktív tagja?
Én egyiknek sem, megmondom miért, mert én annyi helyen vagyok elköteleződve, hogy úgy nem szeretek tag lenni, hogy nem teszek semmit. Viszont bármelyik jöhet, és bármelyiknek segítek, vagy ott vagyok az eseményein. Próbálkoztam egyébként több egyesülettel, és nem akarom nevesíteni.
Ugye nem a csalogányok közé akartál bekerülni?
Hozzáteszem, hogy a konkordisták nagyon-nagyon hívtak volna a kórusba, mivel én egyébként középiskolában is énekeltem, és állítólag nem vagyok teljesen elveszett hangügyileg, de azért nem vállaltam, mert lehet, hogy el tudok jönni 2-3 próbára, de pont arra a szereplésre nem fog tudni elmenni, ami fontos lenne, hogy cserbe hagynám azt a közösséget, úgyhogy inkább ezeket nem vállalom, de adott esetben vállalok szerepet akármilyen módon, hogyha tudok segíteni ezeknek a közösségeknek, de Szabadtéri Színházak Szövetség elnök, igazgató, itt tag, ott tag, tehát nagyon-nagyon elfoglalt vagyok, és tényleg nem tudnám biztosra ígérni, hogy ott vagyok. Két helyen vagyok azért majdnem biztosan, az egyik az a röplabda, a másik pedig a foci, mert a sportra szüksége van az embernek. A kedd és a szerda estéket azért próbálom szabaddá tenni, amiatt, hogy a saját egészségem, meg egy kicsit a feltöltődés miatt odaérjek ezekre az eseményekre, de ott általában azért nincs olyan verseny, ahonnan hiányoznék, hanem tényleg egymás között hobbiból játszunk csak.
Állandó és időszaki kiállításoknak is helyet ad ez a komplexum. Ha ennyire pezsgő mondjuk a civil kulturális élet, akkor feltételezem, hogy itt a képzőművészek közt a merítés is könnyebb talán, mint más helyen. Nem hiszem, hogy gondot okoz egy kiállítás anyagát összeszedni, jól gondolom?
Két oldalú a dolog, hiszen egyrésztről nagyon erős művészeti egyesületek vannak a városban. Mi alapvetően a Kőszegi Művészeti Egyesülettel vagyunk olyan kapcsolatban vagy megállapodásban, hogy az ő éves programjukat összeegyeztetjük, és megpróbáljuk abból, ha szabad úgy fogalmazni, kimazsolázni azokat a színvonalúakat, amelyek mondjuk a várhoz, meg ehhez a kiállító térhez alkalmasak, ami egyben azt is jelenti, hogy a lovagteremben nagy tér van, tehát oda alapvetően valóban nagyobb festmények kiállítására alkalmas a tér, ezt Lőrinc Zoltán tanár úrral mindig leszoktuk egyeztetni év elején, és emellett egyre erőteljesebb törekvésünk az, hogy olyan kiállításokat hozzunk, ami miatt adott esetben eljönnek az emberek Kőszegre, hiszen ahogy szoktam mondani, most éppen a nyáron ugye a Mankkal kötöttünk egy olyan megállapodást, hogy egyre több kiváló kiállítást fogunk tudni elhozni, ugye ennek az egyik eleme volt a Szent Andrássy István tavaly előtt elhunyt Kossuth Díjas művésznek a kiállítása. Ezeket a kiállításokat az is megnézi, aki nem egy galériába jött. Tehát most a Szent Andrássy kiállítás nagyjából 21 hónapja alatt, én azt gondolom, hogy több ezer ember látta azt a kiállítást. Lehet, hogy ő meg se akarta nézni, de mivel itt van, találkozik vele. Tehát ez egy olyan árukapcsolás, ahol reménykedünk abban, hogy az a látogató, aki nem egy ilyen művészeti kiállítást akart alapvetően megnézni, hanem inkább csak a várat, szembesül azzal, hogy megérinti adott esetben ez a művészet, és azt mondja, hogy hó, hát ez azért nem is olyan mindentől elrugaszkodott dolog, hogy az ember megnézen egy szép festményt, de nagyon sok más ilyen kulturális tevékenységünkkel vagyunk úgy, hogy alapvetően a népmelő végzettségem okán én nagyon szeretem az embereket rávenni olyan dolgokra, amik kevésbé szoktak csinálni. Valljuk be, a kultúra az egy harc, tehát ahhoz, hogy az emberek bejöjjenek és megnézzenek egy előadást, az egy nagyon komoly munka, és ebben minden egyes szereplőre szükség van, nagyon fontos ehhez a színházi nevelés, nagyon fontosak ehhez azok a közösségek, amiről beszéltünk, hiszen egy néptáncosnak a nagymamája meg a szülője biztos meg fogja nézni a saját néptáncos gyerekét, na onnan már csak egy lépés, hogy egy másik néptáncprodukciót is megnézzen, adott esetben egy más táncprodukciót, adott esetben egy más előadást. De ugyanígy ezt el lehetne mondani a fúvószenére vagy a kóruszenére, és ezek nagyon fontosak nekünk, hogy az embereket a kultúra felé taszogáljuk. Én a színházi szezon kezdetekor mondtam azt, hogy amikor az évajukban nagyon el voltunk esegedve, és mindenki bezárt volt, aki egészségügyileg is megviselte ezt az egész dolog. Mondtam azt, hogy szerintem a kultúra a kivezető út abból a fejlehajtós, megtört lélekből, amit tapasztalhatunk mindannyian. És nem csak azért, mert értéket közvetítünk, és az érték által az embernek felszabadul a lelke, hanem azért is, mert ez egy találkozási pont. Tehát én szoktam mondani sokszor a színház előtt, hogy nem csak az a fontos, hogy megnézik az előadást, hanem előtte találkozunk, beszélgetünk, mert ez tűnik el, a társadalmi kommunikáció tűnik el, én azt gondolom nagyon sok esetben az emberek között, és az ilyenkor működik. A szünetben is régi barátokkal találkozunk. Valljuk be, a pandémia sajnos arra is rávezetett minket, hogy jó otthon lenni. Nehezebben mozdulunk ki, miközben abból jó nem lesz. A befordulásból, a magányosságból jó dolgok nem lesznek, és ilyenkor óriási öröm volt nekünk a színházon, a Grand Opening néven a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar muzsikált, a Magyar Művészeti Fesztivál Szövetségének is tagja vagyunk, és ott sikerült elnyerni egy olyan támogatást, hogy a zenekart ki tudtuk fizetni. Tehát az volt az a pillanat június 5-én, amikor az a pár száz ember, aki itt volt, szinte megölelte egymást, annyira boldog volt, hogy újra találkozhatunk, tehát újra itt vagyunk, és jó, és szép, és Atya Úristen, behiányzott nekem az, hogy ezek a lélekemelő muzsikák elhangozzanak, hiszen természetesen olyan muzsikákat válogatott a zenekar, amik mindannyian nagyon népszerűek, tehát hogy egy válogatás volt, igazán mindenkinek járt a lába, és boldog volt, hogy lehet. Úgyhogy a kultúra az egyfajta kivezető út, én biztos vagyok benne, abból az apátiából, amivel mindannyian szembesültünk.
Említetted a 40. évfordulót a Várszínház esetében. Ebben az évadban is már, ugye, ha jól tudom, ősbemutató, kortárs, táncbemutató, gyermekszínházi premier szerepelt a repertoárban. Van valami, amit szívesen kiemelnél a rendezvények sorából?
Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy két ősbemutatónk volt. Ugye a Kőszegi Várszínház úgy indult, hogy a város történelméhez kapcsolódó eseményeket írták meg felkészült írók, és azok kerültek bemutatásra. Az utóbbi időben erre nem volt példa, hisz valljuk be, azért az egy elég merész dolog, hogy iratunk, nem pedig kiírjuk, hogy Shakespeare, Szent Iván így álló, mindenki ismeri, eljövök, de jó, majd pukkot fog nekem, jókat bohockodni, és kacagunk, meg majd sírunk, hogyha a szerelmesek nem jönnek össze. De mégis fontosnak éreztük, hogy visszatérjünk ehhez, hiszen ez egy olyan új érték létrehozása, ami nagyon hiányzott a mi lelkünknek is. Tehát ez nagyon fontos. Az egyik, az egy prózai darab volt, a manőver, amely alapvetően egy középkorú ember, egy férfi embernek az élethelyzetének a változásán keresztül mutatta be egy kis helyi társadalom életét, és nagyon-nagyon pontos jellemábrázolásokkal nagyon izgalmas volt. Ráadásul mi mindannyian középkorú férfiak át tudjuk érezni, milyen az, hogyha gondok adódnak, és akkor ezt meg kell oldani, és már nem biztos, hogy minden olyan lendülettel megy. A másik pedig egy zenés előadás volt, amit a tavalyi évben csak egyszer tudtunk összesen bemutatni, mert egyszerűen nem lehetett már a színészeket egyeztetni. És leültünk a stábbal, ugye vannak visszatérő zenészeink, író, szerző, dramaturg, hát ilyet mi is tudunk írni. És akkor azt mondtam, hogy hát végül is, ugye nagyon drága a zenés előadásoknak a jogdíja, és akkor azt mondtam, hogy ennyi volt a jogdíj, ha ennyiből létre tudunk hozni egy új előadást, tehát meg lehet írni a zenével, szöveggel, mindennel együtt, akkor vágjunk bele. És elkezdtük, és valóban létrejött, és az Öreg Híd, büszkén mondhatom, hogy nagyon nagy sikerrel ment le, az, aki látta, az nagyon örült neki, nagyon szórakoztató volt, jó zenével, jó dalamokkal, és közben volt előteljesen mondani valója is, miközben Írországban játszódott a történet, mert azért arra mindig figyelünk, hogy aktuál politika, meg hasonló ne legyen benne.
Meg lehet ezt oldani egyébként, hogy ne legyen benne?
Igen, mert az emberi faj gyengeségei mindenhol ugyanazok. Tehát most nem kell nekünk elmondani azt, hogy XY-nak nagy a füle. Mindenki tudja. De az, hogy a nagyfülűekkel miért van baj, azt elmondhatjuk bármikor, és azt hiszem, hogy ennek a művészetnek ez is a szerepe, és nem kell nekünk kiállítani egy embert, vagy egy dolgot ahhoz, hogy ne értsék az emberek. Ráadásul én még a munkásművelődéssel kezdtem 88-ban, és nagyon jól tudtam, hogy Kaposvárra azért is jártuk színházba, mert ott elmentek olyat, amit egyébként nem mondtak el, csak mindenki értette, hogy miről van szó. Tehát nem kell ahhoz nevesíteni, vagy név szerint kimondani azt, hogy ki milyen. A figurák a lényegesek, lesznek azok a történetek, amelyek úgyis meg fognak ismétlődni. Ismerjük fel, kacagjuk ki, figurázzuk ki, és figyeljünk arra, hogy ne ismétlődjön meg. Ráadásul sokszor az ember magára is ismeri, valljuk be, az emberi gyarlóság mindannyiunk sajátja, és ilyenkor egy kicsit azon is jó elmorfondírozni, hogy hát igen, nekem is azért ezen a területen lenne tennivalóm.
A Szabadtéri Színházak Szövetségének elnökeként mi az alapfeladatod?
Leginkább egyfajta szakmai érdekképviselet, másrészt pedig határozott célom az az, hogy emelkedjen a szabadtéri színházi előadások színvonala. Nagyon sokan hiszik azt, néhány színházban járó is, hogy ez a könnyű nyári hakni kategória, és akkor hát ezt úgy is kell venni. Mi én azért szeretnék azért dolgozni, hogy ez ne így legyen, tehát hogy a létrejövő, születő új előadások azok megfelelő színvonalúak legyenek, lehessünk azokra büszkék, talán a Kőszegi Várszínházban ezt el is mondhatjuk, hogy jó színvonalú előadások születnek. Nem azt gondolom, hogy mi fogjuk kapni a legjobb előadás díját, de hogy aki ide eljön, az érzi azt, hogy ebben komoly munka van, felkészültség van, átgondoltság van, és a megvalósítása is megüti azt a színvonalat, amit akár egy kőszínházban is elfogadhatunk, abban biztos vagyok. A másik az pedig tényleg az érdekképviselet, hiszen Magyarország egy olyan különleges hely a színházi életben, ahol nem csak a kőszínházi évadban vannak előadások, és nagyon sok előadás. Tehát azért mi a Szabadtéri Színházak Szövetségével bejártuk egész Európát, és megnéztük, mi hol működik. És büszkén kijelentettem, hogy a magyar színházi kultúra rettenetesen gazdag, nagyon-nagyon sokszínű, tömegében is sok, tehát hogy nagyon sokszínű. Egy dánnak nem tudnám megmagyarázni, hogy ember 50 kilométert, ha utazol, Magyarország bármelyik területéről el fogsz érni egy színházba, azt mondaná, hogy ilyen nincsen. Pedig tulajdonképpen Magyarországon ez a helyzet, hogy nagyjából ilyen távolságban találunk kőszínházat. Hiszen most már minden megyeszékhelyen van, Budapestről ne is beszéljünk, hogy milyen sok színház van. És bár a mennyiség nem jár együtt a minőségi magasságokkal, de akkor is élő színészekkel. De most csak azt mondom, hogy milyen sorozatok mennek a televízióban, amiket én nem nézek, de színészek játszanak benne. Igaz, hogy ez nehézség, mert nyáron nagyon nehéz színész találni, de mégis a bármilyen bugyuta a sorozat, azokban színészek, képzett színészek játszanak. Nem véletlenül a magyar szinkronon is mondtuk mindig büszkék. Igen, mert képzett színészek, olyan szakemberek dolgoznak benne, akikre büszkék lehetünk, és én szeretném, hogyha a szabadtéri évadban is létrejövő előadások és bemutatott előadásokra is büszkék lehetnénk. Ami nem egyszerű feladat. Hisz valljuk be, nyáron a kőszínházak kiadják a szabadságot, kőszínházi előadást vásárolni az rettenetesen drága, nem is szívesen jönnek. Én meg is értem, én is, ha éppen nyaralnék valahol, akkor onnan behívni, az nagyon sok pénzébe kerül bárkinek. De ez természetes. De fel kell építenünk egy olyan struktúrát, amiben igenis jó előadásokat létre lehet hozni, hiszen nagyon fantasztikus helyszíneink vannak, és még most nem magunkat akarom mondani, de ha belegondolok egy Margit szigetre, belegondolok egy Szegedbe, olyan fantasztikus helyszínek, amire Európa szinten büszkének kellene lenni, és azt gondolom, hogy olyan támogatást nyújtani nekik, hogy mind a kiszolgáló helyük, mind pedig a létrejövő produkciók, azok olyan színvonalúak legyenek. Nem kell messze mennünk, itt van Ausztria mellettünk, egy Szent Margareten vagy Mörvis esetében, annak a költségvetésnek a tizedéből azt gondolom, hogy Magyarországon csodákat lehetne tenni. Ez bizony kultúrpolitika, és ezért harcolunk, hogy ezek a szabadterek igenis ehhez jussanak. Hozzáteszem, nem vagyok elégedetlen már most sem, hiszen a jelenlegi kulturális kormányzattal jó a kapcsolatunk, ráadásul egy szombathelyi államtitkárunk van, hiszen Fekete Péter úr szombathelyi származású, és ő maga is, hiszen színház igazgató is volt, abszolút átérzi a helyzetünket, sőt, ugye egy szabadtéri színháznak is, mondjuk úgy elindítója volt Szarvason, és abszolút tudja, hogy ez mivel jár, úgyhogy az infrastruktúra fejlesztéstől, hiszen az az alap, ha beérkezünk egy helyszínre, és nincs megfelelő mosdó, nincs büfé, nem tudok hol lecsicsülni, ott már is elveszik az élmény. Én Kőszegen szoktam büszkélkedni azzal, hogy mire hozzánk beír a látogató, már mosolyog. Mert addig vacsorázott, egy fagyit nyalt, sétált, tehát hozzánk már, hogy úgy mondjam, nyílt szívvel érkezik. Sokszor egy kőszínházi előadásra az ember ugye úgy esik be, hogy hú, majdnem lekést, ugye, gyorsan kapjuk össze magunkat, rohanjunk be, jól áll a nyakkendő, Nálunk általában az a szerencsés helyzet van, hogy az ide érkezők mosolyognak már a kapuban, és itt már remélem, hogy olyan környezetbe érkeznek, ami megfelelő, kielégítő, és az előadások is jók. De ehhez valóban nagyon sok minden kellett. Tehát azért 25 év alatt én azért nagyon apró lépésekkel, de mindig tudtunk egy picit fejlődni. Az idei évre sikerült például a hangtechnikánkat olyan helyzetbe hozni, hogy most már bizony lehet minket jól hallani, igazán megfelelő, tehát nem csak a középszintű hangsávon szólalunk meg, hanem azért a magas, mély hangok is elhangzanak adott esetben a színpadról. Tehát, hogy mindig próbáljunk fejlődni, hiszen a látogató is akkor fogja úgy érezni, hogy igazán élményt kapott. Mert nem elég az, hogyha kiváló a színházi előadás, hanem bizony annak a körítése is. Egyre igényesebbek az emberek, ráadásul a színházi jegyárak pedig egyre inkább közelítenek ahhoz, ami egyrészt a látogatónak a bukszáját adott esetben megrázza, a másik esetben viszont segítség a színháznak, hisz valljuk be, még jelen pillanatban is a jegyár mellé az állam annak a kétszeresét biztosan hozzáteszi minden esetben, ami nem biztos, hogy mindig így lehet. Miközben a kultúrafogyasztó réteg pedig nem biztos, hogy a leggazdagabbak közül kerül ki. Tehát, hogy ebbe ez mindig egy nagyon érdekes ribikóka, hogy mennyit lehet. Én nagyon-nagyon örültem az idei évben, hogy az emberek a lábukkal szalasztak a Kőszegi Várszínházra, és tényleg nem panaszkodhatunk a látogatók létszámára, ami nagyon nagy öröm volt, és hát máskor is szerencsére jókat tapasztaltam.
Utaltál arra, hogy rengeteg vendég, turista, érdeklődő van ebben a városban, ugye köztük én is azt gondolom Kőszegről, hogy egy kis ékszeldoboz, és ami nagyon fontos, hogy emberléptékű és élhető az egész milliója olyan, a történelmi múltja olyan, a méretei olyanok, a tempója olyan, hogy jó ide eljönni. Amikor terveztek valamilyen programot, akkor ezt mennyire tudjátok figyelembe venni, hogy aki ide érkezik, az valószínűleg ilyen attitűddel, ilyen lelkülettel jön ide, és visszatér többször.
Ez így van. Az utóbbi időben szerencsére azt tapasztaljuk, hogy mivel megnövekedett a szálláshelyek mennyisége, ezért egyre több itt helyben lakó vendég van. Ugye eddig nagyon nagy volt a napi mozgás. Tehát, hogy idejöttek, nyaltak egy fagyit, sétáltak egyet, hazamentek. Most szerencsére, főleg a belföldi turizmus erősödésének is köszönhetően, több szálláshely, új szálláshely nyílt meg, nagyon sok magánszálláshely nyílt meg, és ez nekünk egy alapot teremt. Csak mondok egy történetet, a Fesztivál a Határon nevű rendezvény annak idején itt indult, alapvetően egyetemista korosztályú fiatalokkal, és a főtéren volt egy nagyon kiváló üzlet, ahol márkás holmikat lehetett vásárolni, és annak a tulajdonosa mondta, hogy hát őt a turizmus nagyon nem befolyásolja, neki megvannak a fix vásárlói, azok jönnek. Most ez az 1000 egyetemista, aki itt volt, megérkezett a nyár közepén, és úgy, ahogy most a héten volt, hogy vasárnap még hőség, hétfőn meg már pulóver, na ez megjött ez az idő, azt a boltot kifosztották, semmilyen nem maradt. És akkor mondta neki, na ez a turizmus. Tehát nem az a turizmus, amikor reggel idejön, nyal egy fagyit, hazamegy, vagy nem tudom én, tehát nagyon kevés időt tölt. A turizmus az, amikor itt van. És bizony ez most megjelent, úgyhogy ennek megfelelően egy kicsit nekünk is, az egész városnak át kell struktúrálni a kínálatunkat, de azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Tehát több olyan szegmens épül ki, ami azt tudja kiszolgálni, hogy folyamatosan legyen mit nézni. Tehát legyen hova elmenni kirándulni, legyen mit nézni, be lehessen fizetni a kisvasútra, a nem tudom én milyen túrára, hogy ne egy oldalú legyen a kínálat, hogy bejövök, sétálok, hazamegyek. Mi ezért nagyon sokat dolgozunk, természetesen a Turomform iroda még többet, ez a feladatuk, hogy ez valóban így legyen, és én azt hiszem az emberek kezdik is elhinni. És ami még nagyon fontos, megint mondok egy példát, egy kedves, nagyon híres barátom érkezett ide a családjával, Várszínházi időszak volt, és láttam itt, telefonáltam valami ügyet intézni, láttam, hogy mennek be. Fél feleség, két gyerek, ilyen 10 és 8 éves formán gyerekek, fél óra múlva jönnek vissza. És mondom, hogy sziasztok, hát ott nem, telefonáltam, nem tudtam, hogy milyen, semmi, hát benéztünk, megnéztük, de hát hadd vigyelek be benneteket. Nem akarom hosszúra fogni a sztorit, elmondtam egyáltalán, hogy mi van, mit lehet látni, mit lehet csinálni, egyebek. Utána én elmentem ebédelni, visszajöttem, találkoztunk egy másfél óra, jöttek ki. Nem mondom, látom most már azért kicsit többet. Megyünk vissza, csak olyan éhesek vagyunk, gyorsan kelljen, menjünk vissza. Ez arról szól, hogy nem érkeztek meg még lélekben Kőszegre. Tehát idejöttek a most, bocsánat, pesti élményzabáló turisták, bement, kijött, nem látta, nem mozgott, nem fütyült, nem tudom, és mikor megérkeztek, tehát lélekben is ebben az emberléptékű városban megérkeztek, onnantól kezdve rájöttek, hogy jé, tényleg itt ezt lehet csinálni, azt lehet csinálni. Ugye nem vagyunk egy ilyen metropolis szintű, hogy akkor most ott villog a neon, ott a nem tudom micsoda, hanem tényleg meg kell érkezni ide, és ez mindenki lelkének jót tesz, én azt veszem észre. Most egyébként most már mi is adunk ki szállást a feleségemmel, és tényleg a vendégek ezt mondják el, hogy ugye a második napra rájönnek, hogy hát tényleg, hát de hülyék voltunk, hogy Pandorfba mentünk, mert nem tudom meg mi csinálni, hát tulajdonképpen hát itt lenni a legjobb, és akkor úgy szerencsére nálunk, amikor belépnek, akkor kapnak egy hatoldalas és összefoglalót, hogy mit csinálhatnak, meg hol lehetnek. És akkor mondják, hogy tényleg ez a fontos, hogy ide jöjjenek, megérkezzenek, és átérezzék azt a hagyományt, amiről beszélsz, hogy mondjuk a becsületkassa. Tehát amikor azt mondja, hogy emberek, hát nálunk a széket is egy perc múlva eltüntetnék. Én a színészeknek szoktam mondani, hogy tudjátok, hogy lehet megismerni a ti bicajotokat, ugye sokszor bérlik a bicajt, hogy itt könnyebben tudjanak hozogni, honnan, mondom, a tiétek le van zárva. Mert az enyém még sose volt. És most már 15 éve ugyanaz a bicajom, és nem veszett el. Tehát, hogy azért ez egy óriási könnyebbség. És nagyon sokan jönnek Kelet-Magyarországról, és azt mondják, hogy úristen, ilyen van, meg hogy meg ki van rakva, és tényleg értékes dolgok is, tehát most nem tudom én, amikor kint van a 50 cső kukorica, most éppen mert csemege kukorica szezonban, és a becsületkassa van kitéve, és nem hiányzik belőle, akkor ez hogy lehet? És akkor az ember azt mondja, hogy igen, a környezet hatással van az emberre. És hogyha mi a környezetünkre tudunk figyelni, akkor az a látogató, aki lehet, hogy nehogy Isten otthon áldogja a csikket, az itt talán nem fogja. Én emlékszem, amikor diákok voltunk, és Nyugat-Európába kijutottunk, a Grácba jutottunk ki, piac délelőtt, délután visszamentünk, ugye mindent eltakarítottak, és akkor mondtuk, ilyen tisztaság, meg rend, meg minden, és akkor elkezdtünk hozzászórakozni, hogy na nem igaz, hogy nem találunk itt szemetet. Hát sikerült 83-ban Grác piacon, itt Szofián, itt csikket találni, úgyhogy meggyőződhettünk róla, hogy igen. És ez fontos. Tehát, hogyha mi valóban ezt az emberléptékű környezetet úgy tudjuk, Annus néni a Jülisics téren úgy tudja szemmel tartani a látogatókat, akkor azt hiszem, hogy ez egy fontos átlényegülés. Egyébként érezzük azt, hogy van beáramlás, tehát hogy vannak betelepülők, olyan kollégám is van, aki tényleg Kelet-Magyarország nagyon túlsó végéről érkezett ide, mert azt mondta, hogy ők idejöttek turistaként, és azt mondták, ők itt akarnak élni, és megcsinálták, és eladták a házukat, mindent, és tényleg idejöttek, és azóta is itt dolgozik, és azt mondja, hogy kész, teljesen más az életük, mert van egy olyan fajta bizalmi légkör, egy olyan hagyománytiszteletből fakadó bizalmi légkör, ami megfizethetetlen a mai világban. Úgyhogy nem véletlen, hogy az ember itt dolgozik.
Zoli, te X évtizede szervezői munkát végzel. Biztos vagyok benne, hogy ilyen-olyan okból volt olyan esemény vagy rendezvény, ami időközben abba maradt, vagy kikopott, vagy egyszerűen nem lehetett folytatni. Van-e olyan, amit szívesen újra feltámasztanál, vagy más körülmények között, más módon, újra gondolva ismét elindítanál?
Nagyon sok ilyen van, persze. Hogy nem. Tehát az ember szívének, lelkének sok olyan dolga van, amit szívesen beindítana, már csak azért is, mert az embernek a szakmai előélete mondjuk arról szólt. Tehát én például, amikor idejöttem, akkor zárt be az ifjúsági ház a Jülisics téren, és én meg a fiatalokat természetesen, mint ifjú népmelő megkaptam, és itt a klubhelyiségekben minden nap, délután, ebéd után berendeztem a három klubhelyiséget ifjúsági klubnak, és amikor vége volt 5 óra, akkor meg visszarendeztem klubhelyiségnek, hogy aztán mehessen más tevékenység. És biztos, hogy a fiatalokkal szemben van adósságunk. Tehát ez biztosan így van. Viszont be kell vallani azt is, hogy mondjam, nagyon nem egyszerű. Ha megfelelő infrastruktúra lenne, meg hely, meg minden, ami ehhez kell, akkor sem egyszerű ma a fiataloknak olyat adni, amire kell. Csináltunk ifjúságkutatást is például, amiből egy dolog a válaszadó 98%-ánál kijött, az összes többi dolog az 5% és lefele volt. Mit gondolsz, mi lehetett az?
Hát csak is valami árammal, elemmel, akkumulátorral működő dologhoz lehet köze.
Romkocsma. 98% beírta első helyen romkocsma. Tehát, hogy ugye nagyon nehéz, mert Annak idején, amikor én az ifjúsági klubot kezdtem, két helyen volt a városban videó lejátszó. Én ráadásul voltam olyan, hogy egy videó kölcsönzőt is nyitottam az intézményben, és ennek megfelelően mindig volt filmünk, amit tudtak nézni a gyerekek. Összesen volt 4 számítógép a városban, tehát az ember kirakott 2 számítógépet, elmagyarázta, hogy működik, és mindenki basic nyelven azonnal tudott beprogramozni a Commodore 64-es bejátékot. Ma, akkor, amikor okostelefonok, amikor nem tudom, olyan technológiák vannak kéz közelben, hogy mivel hozod be? Nem beszélve arról, hogy nagyon szegmentált a ifjúság is. Hiszen van egy olyan réteg, amelyik kisen lát a feladatból. Tehát a saját gyerekemet például nem nagyon lehetett behozni, mert néptáncolt, mert tanult, mert nyelvet tanult, mert egyetemre készült, meg egy tudom én, és amikor volt szabad ideje, akkor valóban neki arra volt igénye, hogy elmenjenek a romkocsmába inni egy bambit, vagy mit. Tehát, hogy maximum ennyi, hogy egy fél órát találkozzunk, és igazából nem volt ideje sem arra, hogy legyen. Egyébként meg hivatalosan több közösségnek a tagja volt, ahol megvoltak azok az interakciók, amire neki volt igénye. A másik oldalról meg van egy olyan réteg, és most a középmezőről még nem beszélek, akik pedig nagyon rossz helyzetben vannak, tehát nincs alap infrastruktúra a kezükben, nem tudnak igazából mihez kezdeni, viszont nagyon nehéz velük foglalkozni, tehát mondjuk az inkább egyfajta szociális és támogató segítő feladat lenne, ami meg valljuk be annyira a közművelődésnek már nagyon a határmesdjéje, amit megint nem tudom, hogy hogy lehetne igazából jól csinálni, és akkor van egy középmezőny, aki valljuk be őszintén nagyon kevés irányban mutat érdeklődést, tényleg ez a lányok ugye a nagyon smink, meg insta, meg nem tudom micsoda, a fiúk meg ez a című játékban vannak. Nagyon nehéz közel kerülni hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a jelenkori szakembergárdánk, mert azt azért el kell mondani, ugye, hogy van egy szemigazgató, aki nem dolgozik, az én vagyok, van 2 művelődés szervező kollégám, és van 1 darab gazdaságisunk. Tehát, hogy ez az irodai stáb. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyenhez, amiről beszélek, hogy meg tudjuk szólítani a fiatalokat, legalább egy ilyen 4 főstáb kellene ahhoz, hogy neki lehessen valóban állni, és akkor nem beszéltem még ehhez az infrastruktúráról és az egyebekhez. Szóval nem egyszerű ez a dolog és a történet. Nem is irigylem azt, aki most fiatalokkal, akár pedagógusként, akár máshogy foglalkozik, mert tényleg nagyon nagyok a különbségek, és bizony nem egyszerű ezekben eligazodni. Most épp egy pedagógussal beszélgettem délután, általános iskolában még csak, és hát bizony mondta, hogy már ott olyan társadalmi különbségek vannak az általános iskolában, hogy amikor tervezi, hogy most kiránduljunk, vagy sétáljunk, vagy bármi egyéb, hogy hát bizony van, akinek nagyon nagy gondot okozott az, hogy egyáltalán az iskolai felszerelését összerakja, nagyon alsó osztályról beszélünk még, és mondjuk van, aki meg 200 ezer forintért csak az alapcuccokat így betolta elsőre, és most ezt hogy lehet összehozni? És mondtam, hogy igen, az angol példát én ilyenkor szeretem, egyenruha. Mert ugye már az általános iskola alsóban is elkezdődik, hogy a te villogós 80 ezer forintos cipőd, meg az én 2005-ös kínai, miközben semmiféle értéket ugye ez a dolog nem tükröz, de mégis a világunk annyira elindult ebbe az irányba, hogy bizony már ott elkezdődik egy olyan ellentét, egy olyan rivalizálás adott esetben, egy nem egészséges működés, amit nagyon nehéz egy fiatalokkal foglalkozónak kezelni. És bizony, még egyszer nem abszolút nem irítlem őket, nagyon-nagyon komoly feladat, és nagyon örülnék neki, hogyha sok-sok tehetséges fiatal pedagógus menne a pályára, mert sok esetben azt látjuk, hogy a mai nemzedékkel ráadásul a szülők se tudnak mit kezdeni, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az a közösség, akár sport, akár kultúra, ez a 2 ágazat, én azt gondolom, ami igazán fontos, mert ezek a közösségek helyre rakják a gyerekeket. Én szerencsére már, mint elhangzott, elég régóta vagyok ezen a területen, és amikor látom, hogy az a kislány, akinek még fogtam az ujját, amikor mentünk szereplésre, annak már a lánya vagy a gyereke, én is látszik, hogy az a szemlélet, amit ő, az a gyerek elsajátított itt nálunk a közösségben, az már a gyereken is látszik, az nagyon-nagyon fantasztikus dolog. De most épp egyébként a beszélgetés előtt a Bánhegyi Adrien volt itt, aki kötélugró, ami szintén itt is indult nálunk, hogy bizony látszik azokon a gyerekeken, aki akár sportban, akár a közösségben, hogy felelősséget vállal, és valljuk be, hogy sokszor nem a szülőre hallgat a gyerek, hanem a saját kortársára. És ha a saját kortársa azt mondja, hogy te figyelj, ez egy nagyon cikke, ezt nem csináljuk, akkor azt nem csinálja. És hogyha a butaságba viszi bele a nem megfelelő közössége, vagy hát baráti köré, inkább mondjuk az nem közösségnek hívnám, akkor meg azzal vagyunk szemben. Úgyhogy én emlékszem, amikor a saját gyerekem is azt mondta 14 évesen, hogy akkor abba hagyja a néptáncot, mert milyen cikit bőgatyába ugri-bugrizni, és akkor sikerült őt meggyőzni, hogy ez mennyire fontos. Na most már majd 30 éves, és a mai napig azok a barátai, ahhoz a közösséghez tartozik lélekben, ahova ő beépült, és tényleg az ember azt látta, hogy ott azok a pozitív energiák elérték, amik aztán az egész életét meghatározzák. Mondhatom, mert tulajdonképpen egy szülő elengedheti a kezét, ha kialakult egy értékrend, egy olyan személyisége, akkor nincs sok bajunk már a gyerekkel, szerencsére.
Zoli, szoktam kérni a vendégeimtől valamit, ami neked lehet, hogy nem lesz túl könnyű. Légy szíves, ajánlj egy könyvet a kedves hallgatóknak, amit vagy nemrég olvastál, vagy személyes kedvenced, esetleg az írót nagyon szereted, őt is lehet, ha most eszedbe jut valami.
Én nagyon szeretem a történelmi regényeket, és valami őszintén a Hunyadi sorozat az, amit én nagyon-nagyon szeretek. Már csak azért is, hiszen egy olyan időszakban játszódik, ami azért Kőszeget is érinti. A 15.-16. század időszaka, már csak azért is, mert nagyon-nagyon hősies az időszak, másrésztről viszont nagyon bonyolult is. Egyébként én Esztergomban láttam az Enta című rockoperát, ami éppen arról szólt, amikor a törököt ugye sikerül kiverni az országból, amikor rá kell döbbenni arra, hogy a török után lehet, hogy egy másik elnyomás jön, hogy akkor most mi a jó nekünk tulajdonképpen. Úgyhogy azt a regénysorozatot én nagyon nagy szívvel ajánlom bárkinek, mert könnyű olvasmány, és egyben pedig olyan történelmi hátteret tud megvilágítani, ami mindig fontos. Én nagyon szeretem a történelmet, a történelmi oktatásunkat kevésbé, tehát én azt gondolom, hogyha azt mi sztoriként adnánk el, és úgy mesélnénk el a gyerekeknek, akkor azok élveznék. Ez végül is egy nagy mese. És valljuk be, hogy a meséket mi felnőttek is imádjuk, és hát bizony ezek húsvér szereplők voltak, és nagyon-nagyon könnyű lenne megérteni a mai világot is, hogyha látjuk, hogy bizony érdekek mentén történnek dolgok és események, és hát azért könnyebb egy 500 év távlatából ezeket nézni, meg boncolgatni, mint a napi politikában, amiben soha nem mennék bele. Úgyhogy én a Bánmonféle Hunyadi sorozatot azt jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Köszönöm szépen. Zoli, nagyon köszönöm, hogy tudtunk itt találkozni ebben a környezetben. Itt megerősödött bennem az a elgondolás, hogy ez nem csupán egy vár, de mondjuk a művészetnek, a kultúrának és a közösségeknek a bástyája is ebben a megyében és ebben a városban. És mindenkit biztatok arra, hogy látogasson el ide, vegye részt a rendezvényeken, hangolódjon rá úgy, ahogy arra kell, egyébként egy jó erős sétával, szálljon rá egy napot, két napot, egy hétvégét vagy még többet, menjen el kirándulni, nézze meg egy előadást, szívja magába mindazt, ami Kőszeg, mert itt minden egyben van. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy elfáradtál Kőszegre. Remélem nem voltál szomorú ettől. És köszönöm a hallgatók figyelmét.